gazdasági terület volt, később azonban gazdag ipari országrész lett. A skót tehetséges, agilis ember azt hiszi, ő hozza északról az ipari civilizációt, nem tudja, hogy délnek sok évszázados mezőgazdasági civilizációja van. Nagyapja földje igen falusias volt, de nem civilizált. Minden esetre nincs mit tenni, mint kivárni az újabb híreket. Nem hinném, hogy Shakespeare-től vagy Dr. Johnson-tól kapunk újabb információkat, vigyorgott a felügyelő. Kevés a bizonyító ereje annak, mint vélekedett Shakespeare a skótokról. Brown atya felvonta a szemüldökét, mintha valami váratlan ötlet jutott volna eszébe. Ha jobban meggondolom, kezdte újra, még ennél is fontosabb bizonyítékot találhatunk ügyünk szempontjából Shakespeare-nél. A skótokat ritkán emlegette, de szívesen élcelődött a velsziek rovására. A felügyelő barátja arcát fürkészte, komoly kifejezése mögött feszült élénkséget sejtett. Könyörgöm, mondta, eddig még senkinek se jutott eszébe, hogy abba az irányba tapogatózzék. Nos hát, válaszolt Brown atya rendíthetetlen nyugalommal. Nem tudom, ki kezdte itt a fanatizmust emlegetni. És ki mondta, hogy egy fanatikus mindenre képes? Tegnap a modern világ legmegszállottabb, legpökhendibb, legfanatikusabb hittérítőjével volt szerencsénk találkozni ebben a helyiségben. Ha egy örök eszmétől vezérelt fanatikus tökfej olyan könnyen gyilkol, kijelentem, hogy előbb gyanúsítható gyilkossággal antialkoholista paptársam, Bryce Jones tiszteletes, mint Ázsia összes fakírja együttvéve, és mindenképpen figyelemre méltó, hogy iszonytató teljes pohara a titokzatos viszkis pohár mellett állt az ivópulton. Amely viszont szerepet játszott a gyilkosságban, ugyebár? Kérdezte Greenwood kissé gúnyosan. Az az igazság, atyám, most már fogalmam sincs róla, komolyan beszél-e vagy tréfál? Miközben a felügyelő barátja arcába merett, mert valami kifürkészhetetlent látott a kifejezésében, a pult mögött éles hangon megszólalt a telefon. Greenwood felcsapta a pultlapját, odaugrott a készülékhez és lekapta a kagylót. Pár pillanatig hallgatott, majd felkiáltott kiáltását, nem beszélgető társához, hanem a mindenséghez adresszálta. Aztán még figyelmesebben hallgatta a hívó felett, de időnként robbanásszerűen tört ki belőle. Igen, igen, azonnal jöjjenek ide, hozzák őt is magukkal, ha csak lehet. Remek munka volt, gratulálok. Mint aki visszanyerte ifjúsága életerejét, Greenwood visszajött az asztalhoz, leült Brown atyával szemben a székre, kezét a térdére fektette, barátja szeme közé nézett, és végre megszólalt. Fogalmam sincs, atyám, hogy csinálja. Kitalálta, hogy ő a gyilkos, mielőtt bárki tudta volna, hogy létezik. Senki volt, semmi, csöpnyi zavar a bizonyítékok sorában. Senki se látta a hotelban. A fiú, aki a lépcsőt mosta, sem mert volna megesküdni rá. Egy kétség árnya volt csupán, a pulton maradt elmosatlan plusz pohárra alapozva. De megvan, és ő az, akit keresünk. Brown atya erre úgy állt fel, mint aki válságos fordulathoz ért. Gépiesen összeszedte a papírlapokat, melyek oly becsesek lehettek Reggeli esetleges életrajzírója számára, és üres tekintettel merett barátjára. A felügyelő úgy érezte, meg kell ismételnie, amit mondott. Nyilván nem értette az atya a szavait. Elkaptuk a fürgét, és tényleg fürge volt, mint a gyík. Úgy próbált elsiklani előlünk. Az embereim épp a parton fogták el, azt állítja, horgászni indult, és kétségtelenül ő az a bizonyos kót ingatlanügynök, aki annak idején elcsábította Reggeli feleségét. Ő ivott skót viszkit aznap délután itt a bárban, aztán vonatra szállt Edinburgh felé. És ha ön nincs, atyám, nem is tudtunk volna róla. Én is csak ezt akartam mondani, kezdte volna Brown atya fátyolos hangon, de abban a pillanatban éles csikorgással súlyos járművek fékeztek le a szálloda előtt, és néhány másodperc múlva Greenwood 2-3 nyomozó beosztottja tűnt fel a bár bejáratánál. Egyikük főnöke intésére odalépett az asztalukhoz, és olyan fesztelenül ült le, mint aki boldog is, meg kimerült is, közben áhítatos rajongással pillogott Brown páter felé. Elkaptuk a gyilkost, uram, esküszöm, riekte. Tuti, hogy ő volt, nekem is úgy nekem támad, hogy majd kinyiffantam. Kaptam már el pár nehéz fiút életemben, ilyennel még nem volt dolgom. Úgy hasbarogott, mint egy ló, s öt ember is alig bírta lefogni. Végre elkaptunk egy igazi gyilkost, felügyelő. Micsoda mázli? Most hol van, kérdezte Brown atya komoran. Kint a rendőrkocsiban meg bilincselve, jött a magabiztos válasz. Talán legjobb egyelőre ott is marad. Mintha zajtalanul összerogyott volna, úgy süppett vissza Brown atya a foteljába, és a papírok, melyeket az előbb még idegesen szorongatott, szétrepültek, és mint az olvadó hó fették el a szőnyeget. Hirtelen nem csak az arcából, de egész testéből kiment az élet, mint egy kiukasztott léggömbből a gáz. Ó, nyögte, mintha nem is lenne súlyosabb szó a kétségbeesésnél. Mit csináltam már megint? Ha arra gondol, hogy újra elkapott egy bűnözőt, kezdte volna Greenwood, de barátja közbevágott, a szavak oly erőtlenül jöttek ki a száján, mint a kiürülő szódás üvegből a gáz. Arra gondolok, mondta Brown atya, hogy mindig ugyanaz történik, nem tudom miért. Én mindig igyekszem azt mondani, amit gondolok, de mindig mindenki mást ért bele. Most meg mi az ördög bántja? Kiáltott kétségbe esetten Greenwood. Nos, mondok ezt vagy azt, felelte oly gyenge hangon a pap, hogy az tökéletesen érzékeltette a szó gyengeségét. Mondok ezt vagy azt, de mintha mindenki biztos volna benne, hogy többet jelentenek, mint amennyit mondok. Egyszer például megpillantottam egy eltört tükröt, és csak ennyit mondtam, itt történhetett valami, s mind, aki hallotta, rögtön rámondta, igen, kitalálta, atyám. Két pasas összeverekedett, s az egyik kirohant a kertbe, és csak mondták, én szerintem az, hogy itt történhetett valami, egyáltalán nem azt jelenti, hogy két pasas összeverekedett, és nem hinném, hogy az én logikámmal volna baj. Egy sor tudományos szakkönyvet olvastam a logika tárgykörében. Ugyanaz történt most is. Mindenki biztosra vette, hogy megvan a gyilkos, holott én soha nem mondtam, hogy ez a szerencsétlen skóta gyilkos. Csak annyit mondtam, hogy kell nekünk. És tényleg nagyon kell, égető szükségünk van rá, mint hogy... Ő az egyetlen lánc szem ebben az egész rémes históriában, amely még hiányzott. Egy tanú. Dömbet nem merett rá mindenki, összeráncolt homlokkal, követni igyekezve az érvelés váratlan fordulatát. Brown atya minden esetre tovább magyarázott. Amint beléptem ebbe a üresen tátongó bárba, valami kellemetlen érzés fogott el. Túl elhagyatott volt, túl csábító annak, aki egyedül akar lenni. Egy szóval tanuk nélkül. Csak annyit tudunk, hogy amikor mi a felügyelővel beléptünk, sem a hotel igazgatója, sem a bár csaposa nem volt benne a helyiségben. De hogy annak előtte volt-e benn valaki, és ha igen, mikor, csinálhatunk-e időtáblázatot róla, hogy ki mikor hol volt? Tanú nélkül semmiképpen. Csak képzelem, hogy mielőtt jöttünk, valaki járt már itt. A csapos, mondjuk, vagy akárki más, csak így kaphatta meg a skót viszkijét, skót barátunk. Semmiképp sem azután, hogy mi bejöttünk. De nem tudhatjuk, kitett mérget a szerencsétlen Reggie Sherry brandyébe, mielőtt megtudnánk, ki járt a bárban és mikor. Épp ezért szeretnék még egy szívességet kérni önöktől, barátaim, meg kavarodás ellenére, amely alig, hanem az én hibám. Szeretném kérni, hívjanak össze mindenkit, aki csak számításba jöhet az üggyel kapcsolatban. Azt hiszem, mindenki itt van még a szállodában, ha csak turbános barátunk vissza nem tért Ázsiába. Aztán hozzák be szegény skót barátunkat is, de bilincsek nélkül. Hozzák ide, hogy megmutathassa, ki szolgálta ki viszkivel is, ki volt a pultnál rajta kívül, ki volt egyáltalán a helyiségben, és így tovább. Ő az egyetlen, akinek a vallomása perdöntő lehet az időpontra nézve, amikor a bűntény megtörtént. Semmi kétségem, hogy megbízhatunk a tanúságában. Az Isten szerelmére, sóhajtott keservesen Greenwood. Ezzel csak visszakanyarodunk a szállodai személyzethez, pedig nem, de ön is egyetértett azzal, hogy nem az igazgató a gyilkos. Akkor talán a csaposra gondol? Nem tudom, mondta a tisztelendő rendíthetetlen meggyőződéssel. Még az igazgatóért sem tenném tűzbe a kezemet. A csaposról meg semmit sem tudunk. Elképzelhető, hogy az igazgató benne van valami cselszövésben, ha a gyilkosságot magát nem ő követte is el. De tudom, hogy van egy tanú a világon, aki talán látott valamit, ezért kértem, hogy küldje a nyomába minden kopóját a világ végéig is. Mikor a titokzatos kót végre megjelent az összeterelt társaság előtt, bizony tényleg elég félelmetes jelenségnek hatott. Tagba szakadt férfi volt, óriási lendületes léptekkel vonult be a helyiségbe, és nem csak, hogy úgynevezett skót csukjás kabát volt rajta, de markáns arcát keretező vörös fürtjeire skót kalpak volt húzva. Igazán érthető, hogy enyhén ellenséges indulattal nézett körül. Láthatólag az a fajta volt, aki erőszakkal is ellenáll a letartóztatásnak. Nem volt meglepő, hogy valaha őrre ment a harcias Reggelyvel. S figyelembe véve elfogatásának körülményeit igazán nem csoda, ha a rendőrök meg voltak róla győződve, hogy mindenre elszánt bűnözőt sikerült elkapniuk. Ő viszont azt állította, hogy tisztességes farmer Aberdeenshire-ből. Becsületes neve James Grant. S hamarosan nem csak Brown atya, de maga Greenwood felügyelő is, ez a ravasz és nagy tapasztalatú nyomozó is meg volt győződve róla, hogy az erőszakos ellenállás nem a bűntudat, hanem az ártatlanság dűkitörése volt. Szeretnék megkérni valamire, Mr. Grant, szólt Greenwood ünnepélyesen, minden magyarázkodás helyett udvarias hangnemre fordítva a tárgyalást. Ha válaszolni tudna néhány kérdésre, igen fontos ügyben lehetne a segítségünkre. Kimondhatatlanul sajnálom, hogy annyi kellemetlenséget volt kénytelen elszenvedni egy félreértés miatt, de biztos vagyok benne, hogy hajlandó lesz segíteni az igazságszolgáltatás ügyének. Úgy vélem, hogy ön nem sokkal azután, hogy a bár kinyitott, úgy fél öt táján járt itt néhány napja, és rendelt egy pohár viszkit. Nem tudjuk viszont, hogy ki szolgálta ki a pultnál éppen akkor, maga az igazgató, vagy a bár csaposa, vagy valaki a személyzet közül. Lenne szíves körülnézni és megmondani, hogy az a személy, aki akkor kiszolgálta, itt van-e a teremben? Megmondom hát, felelte Ádáz mosolyjal Mr. Grant, körbejáratva tekintetét az arcokon. Bárhol, felismerem, elég nagyra nőtt, hogy ne tudjon elbújni. Az egész személyzet ekkora ebben a kószerájban? A felügyelőnek szemesedebbent hangja semleges és szintelen maradt. Brown atya arca kiismerhetetlen volt, de a társaság nem egy tagjának, mintha elborult volna a tekintete. A bár csaposa nem volt nagy darab ember. Az igazgató meg éppenséggel apró termetű volt. Csak a bár csaposát kellene azonosítania, mondta kimérten a felügyelő. Mi természetesen tudjuk, ki az, de szeretnénk, ha ön, mint pártatlan tanú, megerősíteni a véleményünket. Úgy gondolja, a felügyelő hirtelen elhallgatott. Gyerekjáték, felismerni, vont vállat a skót. Már emelte is a mutatóját, mire a lenyűgöző méretű Jax, a kereskedelmi ügynökök fejedelme, mint trombitáló elefánt felugrott. Abban a pillanatban egyszerre három rendőr is rávetette magát, mint kopók a felbukkanó vadra. Voltak éppen egyszerű volt az egész, szólt nem sokkal később Brown atya a barátjához. Ahogy mondtam, mikor beléptünk az üres bárba, rögtön az jutott eszembe, hogy ha nincs senki a pult mögött, Semmi a világon nem akadályozhat meg senkit abban, még engem vagy akár magát is beleértve, barátom, hogy felcsapja a bárpult lapját, belépjen, és becsöpögtessen pár csepp mérget az egyik palackba. Persze, gyakorlott mérgező nyilván úgy jár el, mint Jax tehette, kicseréli az egyik palackot egy mérgezettel, ez megvan egy szempillantás alatt. Mint italkereskedelmi ügynök feltűnés nélkül hozhatott magával egy palack előre preparált sherry brandit a megfelelő márkából. Csak egyetlen feltétele volt a sikernek, de neki ez is összejött. Sörrel vagy viszkivel kockázatos volna, túl sokan fogyasztják, és tömeggyilkossághoz vezethet a dolog. De ha valakiről tudni lehet, hogy egyetlen italhoz ragaszkodik, mondjuk egy bizonyos fajta sherry brandyhez, olyan egyszerű lesz, mintha a saját otthonában mérgeznék meg. Csak sokkal biztonságosabb egy fogadóban. Így automatikusan az alkalmazottakra terelődik a gyanú, vagy bárki másra, aki a szállodában megfordul, és nincs ember, aki bizonyíthatná, hogy több száz vendég közül, aki az adott pillanatban megfordult a szállodában, valaki is inkább gyanúsítható, mint bárki más. Olyan anonim és kockázatmentes megoldás ez, hogy jobbat elképzelni se lehet. De vajon mi oka lehetett ölni, kérdezte Greenwood. A páter fölállt, összeszedte a papírokat, amelyeket imént felborzolódott idegállapotában kiejtett a kezéből, majd szelíd mosolyjal megkérdezte. Felhívhatnám ismételten a figyelmét a néhai Mr. Ridgely Élete és levelezése című még megirandó kötet forrásanyagára? Vagy a néhai Mr. Ridgelynek a fülünk hallatára elhangzott néhány szavára? Itt, ugyanebben az ivóhelyiségben jelentette be minap, hogy hamarosan nyilvánosságra fog hozni bizonyos adatokat a szállodákban folyó botrányos visszaélésekről. Nyilván a szokásos visszaélésekről lett volna szó. A szállodák vezető és a kereskedelmi ügynökök gyakran kötnek korrupt megállapodást, amelynek értelmében egy italcég monopól helyzetbe kerül az egész környéken. Ez nem egyszerű függőségi viszony, mint a kötött házaké, amelyek egyetlen cég italainak árusítására szerződnek, hanem olyan korrupt csalássorozat, amely mindenkit érint, aki csak betér a fogadóba. Ez köztörvénybe ütköző bűncselekmény. Ezért a leleményes Jax, kihasználva azt a rövid időt, amíg a bárhelyiség üres, mint ilyen táj gyakran, besurrant a pult mögé és kicserélte az üvegeket. A legnagyobb bosszúságára a skótkabátos alak épp a legrosszabbkor lépett be, és harsányan viszkit rendelt. Jax átlátta, másképp nem mászik ki a csávából, csak ha úgy tesz, mintha ő lenne a csapos, és kiszolgálja a váratlan vendéget. És milyen megkönnyebbüléssel konstatálhatta, hogy a vendég olyan fürge. Azt hiszem, a legfürgébb ön volt, atyám, állapította meg Greenwood. Ha, mint mondja, már az üresen tátongó helyiség légkörében megérezte az események előszelét. Egyébként, mikor Jax-t meglátta, talált benne valami gyanúsat? Hát, minden esetre gyanúsan gazdagnak hatott, válaszolt elmélázva Brown Pater. Az embernek rögtön feltűnik, ha valakinek már a hangjából is így árad a gazdagság. Nem is értettem, hogyan áradhat ilyen undorítóan a gazdagság a hangjából, holott a többiből a tisztes szegénység sugárzik. Azt hiszem, a gyémántos tűjét meglátva sejtettem meg, hogy van valami hamis benne. Talán mert hamis volt a kő, kérdezte Greenwood kicsit bambán. Ellenkezőleg, mert valódi volt, mondta Brown atya.